máig is dominanciában vannak a fosszilis energiahordozók a villamos energiaszektorban. Tehát a földgáz és a szénerőművek adják a termelésnek még mindig nagyon-nagyon nagy arányát. Ugye ezek a termelő egységek, ezek széndioxidot bocsátanak, és ez elég jelentősen hozzájárulnak a klímaváltozáshoz. Ami fontos, hogy vannak régiók is Európában eléggé előremutató, ahol lényegében azt látjuk, hogy itt egyre nehezebb már új szénerőműveket rendszert beállítani. Nem lehetetlen, hiszen mindig van néhány ország, aki új szénerőművekben gondolkodik, tervez, vagy éppen állított működésbe. De azt is látni kell, hogy a jelenlegi európai szabályozási környezet az a karbonadóval, amit most megfigyelhetünk, egyre inkább abba az irányba mutat, hogy egyre nehezebb lesz, illetve egyre kevésbé is éri meg ezeknek az erőműveknek az építése. A legtöbb ilyen energiapiaci előretekintés vagy modellezés azt mutatja, hogy nagyon-nagyon drasztikusan kell csökkenteni a széndioxid kibocsátást a szektoron belül ahhoz, hogy a párizsi klímacélokat elérhessük. Tehát 2030 körül legkésőbb tetőznie kéne ennek a kibocsátásnak, vagy még hamarabb, és ennek egy tendenciáját szeretnénk látni ebben a stagnálásban, ami persze nem feltétlenül igaz, lehet, hogy ez egy pillanatnyi megtorpanás, reméljük, hogy ez egy olyan tendenciát vetít előre, hogy ezek a csökkenések hosszú távon is bennmaradnak a rendszer, és tényleg ki tudnak menni ezek az erőművek a rendszerből. Itt két dolgot hangsúlyoznék itt. Egyrészt, hogy új erőműveknek az építése az valószínűleg már nem volna szükséges, és a másik fontos elem, hogy a meglévő erőművekben is az, ami már gazdaságilag nem hatékony, minél hamarabb be kellene zárni, hogy ezeket a széndioxid kibocsátási mutatóinkat rendbe rakjuk, és elérjük azokat a célkitűzéseket, amelyeket kitűztünk magunk elé.
Igen, tehát ezek a klímaszempontok, de gazdasági szempontból megéri üzemeltetni egy szénerőművet? Például Európában, most maradjunk csak az európai gazdasági környezetben, a Green Deal ennek az Európai Bizottság által létrehozott megállapodásnak a tükrében megéri üzemeltetni szénerőművet?
A válasz megint csak összetett, hiszen maga a szénerőmű kategória is elég nagy változatosságot akar, hiszen egy nagyon régi, nagyon hatékonytalan erőmű, vagy egy újabb, modernebb erőműnek a hatásfok között nagyon nagy különbség van. A REC számításai azt mutatják egyébként, hogy egy jelenlegi karbonadóztatási környezetben, tehát 25 euró felett igazából alatta van a megtérülése már ezeknek az erőműnek ahhoz képest, amit elvárnak tőlük. Ugye azt is tudni kell, hogy egy szénerőművet, amikor felépítenek, ezeket alaperőműként építik fel, ami azt jelenti, hogy évenként több mint 60-70%-ában az órákban üzemelniük kéne. A számításaink azt mutatják, hogy egyre kevésbé igaz ez, tehát egyre több országban, ha működnek is, nagyon-nagyon kevés óraszámban tudnak működni, és ez már leginkább oda vezet, hogy hosszú távon nem éri meg a működtetésük. Hosszabb távon egy ilyen vagy ennél magasabb karbonár környezetben ezek az erőművek nem fogják tudni kitermelni azokat a költségeket, amiket várnánk tőle. Európában nem is nagyon fog új kapacitás épülni. Az a kérdés, hogy a jelenlegi kapacitásokat meddig fogják tudni üzemeltetni. Ugye mind a termelés beindítása, mind a bezárása azért ez nem egyik napról a másikra történik. Azt látni kell, hogy mind foglalkoztatási, mind rendszer biztonsági szempontból egy-két évig még azokat az erőműveket is lehet, hogy üzemeltetni kell, amelyek egyébként nem termelik ki a változó költségeiket. Pont ilyen egyensúlytartás és egyéb problémák miatt.
De hogyha egy állam, egy ország rászánja magát, hogy minél előbb bezárja a szénerőműveit, azzal azért mégiscsak gazdaságilag jól jár, hiszen az államok finanszírozzák ezeknek a erőműveknek a költségeit, ráfizetésesen működnek, ha jól értem.
Ha egy ilyen teljes képet akarunk kapni egy szénerőművel, akkor legtöbb esetben azt látjuk, hogy vagy saját szénre épül ez, vagy import szénre. Akkor, amikor import szénre épül, akkor tényleg egy az egybe látszik a számokban, hogy egyszerűen ráfizetéses ezek a támogatási összegek megjelennek. Tehát amint bezárásra kerülnek, ezeknek a támogatási összegnek a mértéke csökkenhet egyik oldalról. Ha saját bányával üzemelnek ezek a szénerőművek, akkor az egy kicsit összetettebb kérdés, mert akkor egy ilyen kicsit itt furcsa képet kapunk, nem feltétlenül egy ilyen piaci árkörnyezetet látunk akkor az üzemanyag kitermelésekor, tehát elvileg akár még az is kijöhetne így az első számokból, hogy akár még nullszaldó közelében van, mert hogy jelentős támogatások jelentkeznek, nem az erőművi oldalon, hanem a bányáknak a fenntartásánál. Azt is látnunk kell, hogyha ez az eset van fent, ez a helyzet például Lengyelországban, ez együtt jár azzal, hogy nagyon-nagyon-nagyon magas a foglalkoztatás a szénszektorban még mindig, ezen együtt értve mind a bányákat, mind a szénerőműveket magát. Ebben az esetben ez egy nagyon kényes vagy szenzitív kérdés lehet a politika számára, hiszen egy ilyen bezárással együtt akkor több ezer foglalkoztatottat, bányász és erőművi dolgozót és közvetlen kapcsolt szektoroknak a bezárásáról van szó, ami meg már politikai kérdés is válhat régiókban. Nem véletlen, hogy az Európai Uniónak külön politikái foglalkoznak azzal, hogy ezek az úgynevezett szenes régióknak a gyorsított bezárásával hogyan kell kezelni ezeket a problémákat, hiszen egyik oldalról foglalkoztatási kérdéseket kell kezelnünk, és itt nem néhány száz emberről van szó, tehát nem magyarországi léptékben kell gondolkodni, hanem inkább lengyel, bolgár és hasonló országokban, ahol ez még mindig több tízezres foglalkoztatást jelent. Tehát egyrészt meg kell oldanunk ezeknek az embereknek, hogy munkát találjanak. Másik oldalról az is egy érdekes kérdés, hogy nagyon gyakran ezek a régiók olyan területeken helyezkednek el az országon belül is, amelyeknek kizárólag vagy nagyon nagy mértékben ők a fő foglalkoztatói. Tehát, hogy azt is lehet látni, hogy ez egy regionális problémát is felvet, hiszen olyan régiókban, ahol nagyon erőteljes foglalkoztatás jelentenek, még nehezebb ezeket a bezárásokat, illetve átképzéseket megvalósítani. De emiatt van az, hogy mind az Európai Unió, mind a tagállamok azért óvatosan, elég nagy körültekintéssel kezelik ezeket a kérdéseket, de kétségtelen, hogy több országban, tehát látszik, hogy Portugália, Görögország, Spanyolország példáján, hogy még a tervezethez képest is hamarabbi bezárásokat láthatunk. Ennek legfőbb oka egyrészt a magas karbonár környezet. Másik oka, ami ide vezethet, hogy ugye találkoztunk itt a járvány miatt egy csökkenő kereslettel, ez is elősegítette ennek a bezárásnak a gyorsítását, és egy harmadik nagyon jelentős tényező, hogy a megújuló energiatermelés, mint a nap, vagy a szélenergiatermelésnek a költségei tovább csökkennek, tehát még a várakozások megfelelően, hogy még a fölötti költségcsökkenéseket is láttak. Tehát ezek a tényezők mind oda vezetnek, hogy egyre több országban éri meg igazából, hogy ezeket a bezárásokat akár tervezett, vagy akár még hamarabbi szinten is megtehessék. Tehát itt 2-3 éves periódusokról is beszélünk néhány országban. Azt is lehet látni, hogy más országokban, ahol ugye itt sokkal erőteljesebb a részarány, gondolhatunk itt Lengyelországra, de akár Németországra is. Ott egy kicsit talán több idő kell, de ott is felmerülnek már egy ilyen sokkal hamarabbi dátumok ahhoz képest, mint mondjuk egy évvel ezelőtt látunk ilyen 2035 körüli tervidőszakokat. Ott is látjuk már, hogy elindult a gondolkodás arról, hogy esetleg még ehhez képest is egy gyorsítottabb szénerőművi bezárás történjen meg. Nem véletlenül, hiszen mindezek a tendenciák, amiket mondtam, mind abban az irányba mutatnak, hogy sokkal jobban megéri.
Bezárják a szénerőműveket. Esetleg arra a technológia elérhető, hogy átalakítsák őket. Meg lehet szűrni a kibocsájtott végterméket, úgyhogy ne legyen nagy karbonlábnyomú egy-egy szénerőmű?
Igen, ez egy releváns kérdés, hiszen a technológia elvileg megvan. Létezik egy úgynevezett szénszűrés és elhelyezési technológia, vagy angol ez a Carbon Capture and Storage, tehát ez a CCS-nek nevezett a technológia, ami ugye azt jelenti, hogy a kimenő füstgázból ki lehet szűrni a szén-dioxidnak egy jelentős 90% fölötti részét. Tehát a maga a technológia adott, ezzel már több mint egy évtizede foglalkoznak azok a cégek, akik ebben fantáziát, illetve jövőt látnak. A probléma ugye ott, hogy ez nem egy hagyományos szűrése a füstgáznak, tehát nem arról van szó, hogy egyéb ilyen porokat, kén-dioxidot akarnánk kiszűrni a füstgázból, aminek tényleg már nagyon kiforrott technológiája van. Itt a probléma az, hogy egyrészt a technológia maga még gyakorlati alkalmazásra nem került, tehát kereskedelmi forgalomban nincs, kísérleti innovatív példányokkal találkozhatunk. Itt egy nagyon-nagyon erőteljes hatékonyság csökkenéssel is találkozunk, hiszen ebben az esetben az erőműnek, az energiának jelentős 10-15% fölötti részét arra kell fordítani, hogy ezt a szén-dioxidot kivonja be ebből a füstgázból. Ez az egyik dolog, hogy jelentős veszteség van, ami megint csak megdrágítja a technológiát. A másik probléma, hogy ez egy hatalmas mennyiségű szén-dioxid kivonását jelenti, amit el kell helyeznünk valahol. Geológiai formációban, tehát elhanyott bányákban, vagy tengeri elhelyezésben gondolkodnak, kísérleteznek, de ezek még egyike sem érte el azt a szintet, hogy a jelenlegi árszint mellett, a villamos energiaár, vagy karbon adóztatás ár mellett ezek megvalósíthatóak. De van 2-3 cég, aki ebben fantáziát lát, és tovább folytatja az ebben való kutatásait.
Eddig az európai viszonylatról beszéltünk, amely etőn is kutat, de világviszonylatban is most egy csökkenésről lehet beszámolni. Kína egy jelentős szénerőmű üzemeltető ország, a világ szénerőműveinek fele Kínában található. Az ENSZ főtitkár felhívta rá országok figyelmét, hogy a szénerőművi kapacitásokat le kell csökkenteni. Kína ebben lépést tud, vagy lépést akar tartani? Mit figyelhetünk meg?
Kína egy főszereplő ezen a piacon, hiszen valóban igaz, hogy több mint a fele az a szenes erőműveknek ott van, és az építéseknek meg egy nagy része ebben az országban található. Pont emiatt, mivel eléggé szénközpontú az ottani villamosenergia termelés, egy nagyon nagy kérdés, hogy ott mi lesz a jövőbeli tendencia. Amit láthatunk, és a számok is mutatnak, hogy ott igazából csökkenésről nem, hanem leginkább stagnálásról beszélhetünk, tehát hogy maga a megtermelt energiamennyiség az inkább állandó, ami viszont persze csökkenés az ő egyébként korábbi dinamikus számaikhoz képest. Ugye ebben megint csak valószínűleg egy ilyen keresletcsökkenés játszott szerepet, illetve az a probléma, amiről egyébként mostanában talán kevesebbet, de 2-3 évvel ezelőtt olvashattunk már elég sokat, hogy széntermelés eléggé légszennyező tud lenni, főleg elavult technológiákat alkalmaznak, és ez a kínai városok is eléggé jelentősen szembesülnek, tehát ezt a problémát is meg kell ugye oldani a kínai hatóságoknak, vagy a kínai tervezésnek, vagy a kínai politikának, hogy olyan erőműveket kell nekik is rendszerbe állítani, amelyel ezeket a problémákat meg tudják változtatni. Ugye a fő kérdés valószínűleg az ő szempontjukból az, hogy ezt a továbbra is hosszabb távon jelentős energia növekedés prognosztizáló kínai gazdaság milyen technológiával fogja kielégíteni ezt a növekedést. Nekem az a benyomásom, hogy ott a legfontosabb mérce ez a gazdaságosság. Tehát, hogyha ott a szénárak, illetve a termelés azon a szinten van, amely még mindig a legversenyképesebb, akkor valószínűleg ott kevésbé fognak azon morfondírozni, hogy ezek a kibocsátásoknak milyen hatásai vannak. Nagyban elősegíthet ennek a szemléletnek a változását az, hogyha ők is elkezdenék beárazni a karbon kibocsátásokat, ami egyébként nem lehetetlen, tehát vannak jelei annak, hogy Kínában is elindul az ez irányba való gondolkodás, egy ilyen európai vagy egy ilyen fejlődő irányzat belép oda is, hogy a szén-dioxidnak magának is költsége van, ára van, ezeket építsük be, rossz kifejezéssel internalizáljuk a termelőknek a költségeiben, mert amint ez megjelenik ott is, akkor ugyanazzal a problémával fognak szembesülni, és valószínűleg hasonló válasz fognak adni, mint Európában, hogy nem ez az a technológia, amelyben nekik gondolkodniuk kell. Ugye még egy probléma, ami itt ezt a dolgot, maga a technológia gyártás, Kína azért eléggé centrálisan fókuszál a szén termelésben. Ez azt is jelenti, hogy ők mind technológiát, mind finanszírozást is nyújtanak az országon kívül, akár például egy közeli példát említenék, akkor Nyugat-Balkánon is az esetleg tervezett szenes erőműeknél nagyon gyakran kínai befektetéseket látunk mögötte. A kínai finanszírozási rész is megjelenik ebben a kérdéskörben, tehát mi azt látjuk, hogy a nagy nemzetközi pénzügyi szervezetek és a nagyobb nemzetközi bankoknak már ez beépült a finanszírozási politikájukban, hogy nem támogatnak szenes erőművet. Addig ez Kínában még nincs így, tehát hogy itt is egy jelentős elmozdulásnak kellene megtörténni, hogy a kínai finanszírozás is elkezdjen zöldülni, és akkor ez is egy jelentős lépés lehet abban az irányba, hogy ők bezárásokat esetleg felgyorsítanák.